A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, hálásak vagyunk ezért a mai délelőttért. Köszönjük, Urunk, hogy Te úgy szereted ezt a világot, hogy nem mondtál le róla. És tényleg az ember elgondolkodik azon, hogy vajon mi szeretni való van bennem, bennünk. És köszönjük, hogy annyira szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad, hogyha valaki hiszte benned, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Addurunk, hogy ez a mondat belehasítson a mi szívünkbe, és addurunk, hogy mindaz, ami elhangzik ezen a délelőttön, ebben az órában, az megérinthesse a szívünket. Erre egyedül Te vagy képes, mert az a kemény szív, hogyha bezárjuk az ajtót, akkor nagyon meg tud keményedni és megkérgesedni. De neked van hatalmad arra, hogy meglágyítsd, van hatalmad arra, hogy felhevítsd ezt a szívet lelked által. Urunk, tedd ezt meg és cselekedd meg ezen a mai délelőttön. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet sorozatunk alapjául választottam. A múlt alkalommal az efezusi gyülekezethez szóló levelet olvastam föl, ezen a mai délelőttön pedig Jelenések könyvének második fejezetében folytatva ezt az ige szakaszt, a szmírnai gyülekezethez szóló levelet szeretném felolvasni a 8. verstől a 11. versig a következőképpen. A szmírnai gyülekezet angyalának írd meg! Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög börtönbe vett közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus, ó jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, szeretném folytatni a múltkor elkezdett sorozatunkat a Jelenések könyvéből. Ma Szmirna városa és a szmirnai gyülekezet kerül elénk. Előjáróban engedjetek meg annyit, hogy nagyon röviden elkalauzoljalak benneteket ebbe a hatalmas kiterjedésű, nyüzsgő, az akkori kis-ázsiai második legjelentősebb 200 000 lelket számláló városba. Azt mindenféleképpen meg kell jegyeznem, hogy az említett 7 város közül ez az egyetlen, amely a mai napig létező, működő 4.320.519 főt nyilvántartó város. Bibliai kort megidőző térképen itt helyezkedik el, láthatjuk ott piros karikával. A múlt alkalommal vett Efezus városától nagyjából 50 kilométerre fekszik. Az akkori Szmirna elnevezésű város ma Izmir nevet viseli, és a mai Törökország területén fekszik. Az ország 3. legnagyobb városa ma, és Isztambul után a második legnagyobb kikötőváros. Ami elgondolkodtató, hogy közel 2000 év alatt hogyan alakult a népessége. Az Új Szövetség korában, ahogy említettem az előbb, 200 ezer főt számláltak 2000-ben, tehát közel 2000 év után 2.409.000 lakosa volt, és közel 20 év után pedig majdnem duplájára 4.320.519 főt számlált ez a város. Ahogy említettem, kikötő város volt mindig is, ezért a rajta átfolyó kereskedelem mindig meghatározó volt a város történetében. A bibliai korban Szmírnában olyan pénzt használtak, amelyben egy indulásra kész hajót ábrázolt, ezzel is jelezvén, hogy a gazdagság itt a kereskedelemből származik. Meg kell említenünk, hogy a várost Krisztus előtt 1000 körül alapították görög kolóniaként. 400 évvel később Lídia király lerombolta a várost, és ezután körülbelül 300 évig kicsiny falucska volt, csupán néhány ház jelezte a helyét. Krisztus előtt 299-ben újjáépítették, méghozzá olyan módon és olyan formában, hogy az akkori kor egyik legmodernebb városa lett. Említésre méltó még, hogy Krisztus után 178-ban egy hatalmas földrengés rázta meg a térséget, és tulajdonképpen a város teljesen elpusztult. Marcus Aurelius császár segítségét kellett kérni, hogy a várost teljesen újjáépítsék. A gyülekezet megalakulására nézve nincsen pontos adatunk a Bibliából. Talán amikor Pál apostol harmadik missziói útja alkalmával hosszabb időt töltött Efezusban, ugye tudjuk, hogy itt 2 évet töltött, akkor mehetett át és végezhetett szolgálatot ebben a városban. Erre utalhat az a mondat az apostolok cselekedetében, amikor Lukács így számol be ott a 19. fejezet 26. versében, de látjátok és halljátok, hogy nem csak Efezusban, hanem szinte egész Ázsiában nagy tömeget nyert meg és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkotott, azok nem istenek. Ebben a mondatban arra is utalhat, hogy Krisztus előtt 23-ban Szmírna kapta meg a jogot, hogy az akkori császár Tiberius tiszteletére egy nagyon impozáns templomot építsenek, ezzel is kifejezve, hogy a császár kultusz, a császár istenként való imádása nagyon eleven volt a városban. Erre utal Lukács, illetve Pál apostol ennek ad hangot a szolgálata folyamán az ige hirdetéseiben. És még egy dolgot hadd említsek meg, mielőtt rátérnék a levélnek a tartalmára. A levél tartalma is utal erre, ezt később majd jobban kifejtem, de ez a szmírnai gyülekezet, akik nagyon komolyan vették a Jézusba vetett hitüket, sokszor kellett szenvedéseken keresztül mennie. Hitükért, a Krisztusba elrejtett életük miatt sok szenvedésen mentek keresztül, és ezért kapta a szenvedély gyülekezet jelzőt. Az első században a legtöbb mártír ebből a gyülekezetből került ki. Említésre méltó, hogy az egyik legnevezetesebb mártírja Polikárposz volt, aki egyben a szmírnai gyülekezetnek a vezetője is. 86 éves korában mágiára állították, róla jegyezték fel az alábbi eseményt, Krisztus után 155-öt írunk. Az akkori időben Polikárposz nagy tiszteletnek örvendett, szelídsége, türelme, felülről való bölcsessége, krisztusi szeretete még az ellenségeiben is tiszteletet váltott ki. Amikor már Jabában folyt a keresztény üldözés, a római birodalmat kiszolgáló és az üldözésben résztvevő katonák Polikárposzhoz is eljutottak, és kérlelték az idős embert, hogy tagadja meg a Krisztust és életben hagyják. Kérlelték az idős embert, hogy tagadja meg,
Személyesen még a prokonzul is kérte őt, hogy tagadja meg Krisztust és ismerje el egyedüli urának a császárt, de ő erre nem volt hajlandó. És akkor jegyezték fel tőle ezt a mondatot, már ott állt a mágián, és ez a mondat elhangzott az ő szájából, 86 éve szolgálom őt, és csak jót tett velem. Hogyan átkozhatnám meg uramat és megváltómat? És ezután a mondat után mágiára tették, és a feldühödött zsidó pogány tömeg összegyűlve együttesen gyújtotta meg a mágiát. Még azt is feljegyezték, hogy a mágia gajjait a zsidók is szedegették, annak ellenére, hogy mivel szombat volt, ezzel megtörték a törvény előírásait. Bár megtagadhatta volna Polikárposz Krisztust, mégsem tette, hű maradt hozzá, és inkább vállalta a mártír halált. És sok ilyen feljegyzés született és maradt fenn az utókor számára a történelemből. Szmirna gyülekezete sok ilyen mártírt adott, akik komolyan vették Jézusnak a szavát. Azt olvashatjuk Máté evangéliumában, ott a 10. fejezetben. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Ezek után, a fontos előzmények után most térjünk rá az igére, mit is szeretne számunkra üzenni Jézus ezen a levélen keresztül. Amint talán többeknek feltűnt, hogy rendkívül rövid a levél, csupán 4 versből áll. A legrövidebb levél, de ami ennél még szembetűnőbb, hogy ebben a levélben Jézus nem említ meg semmilyen panaszt, ellentétben a többi levéllel, ahol Jézus a legtöbb esetben, ugye itt kivéve még a filadelfiai gyülekezetet, megfogalmaz valamilyen panaszt a gyülekezettel szemben. Például az efezusi gyülekezetnek azt írja, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet, ugye erről múlt alkalommal hallhattunk. A pergamoni gyülekezetnek azt mondja, de egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanításához ragaszkodnak. Aztán a tiatírai gyülekezetnek ezt mondja, de az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálvány áldozati húst egyenek. Aztán a szárdiszi gyülekezetnek nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. És a laodiceai gyülekezetnek tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bárcsak hideg volnál vagy forró, így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. A szmirnai gyülekezettel szemben nem fogalmaz meg panaszt, hanem bátorítást, dicséretet mond Jézus. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a gyülekezetnek ne lett volna bűne, dehogy is nem. Jézus azonban nem a büntelenséget akarja csupán megdicsérni, hiszen akkor senkit nem dicsérhetne meg, hanem a szenvedő gyülekezettel együtt érezve a hangsúlyt arra helyezi Jézus, hogy ebben a hatalmas nagy próbában, mártírságban, szenvedésben és üldöztetésben, amiben volt a gyülekezetnek része, mégis hűséges tudott maradni az ő urához. Pedig abban az időben az, hogy valaki hű maradt Krisztushoz, a legtöbb esetben az életébe került. És gondoljatok bele, drága testvérek, hogy akkor még nem volt ennyire kiforrott jogi rendszer, hogy szabadságjog, hogy szólásszabadság, hogy vallásszabadság, hogy szabad vélemény nyilvánítás, akkor ilyen nem volt. Nem léteztek ilyenek. Ha nem hajoltál meg azelőtt, amit a császár mondott, vagy esetleg rosszul néztél rá, az életeddel fizettél. És tudjátok, akkor nem volt kecmec. Hányan estek áldozatul a császár önkényének, hatalmának, hány keresztjént akartak sarokba szorítani a hitük miatt, hányan fizettek az életükkel azért, mert Jézust imádták egyedül. És ők nem ártottak a társadalomnak, hanem igyekeztek tisztességes, becsületes munkával megkeresni a mindennapi betevő falatukat. Imádkoztak, gyülekezetbe jártak, igét hallgattak, erkölcsös életet éltek, és csak azért kellett sokaknak mártír halált halni, mert Jézusban hittek. Tisztelték a császárt, megadtak neki mindent, ami jár neki, de nem többet, mint amit Jézus tanított. Ahogy olvashatjuk a 22. fejezet, Máté evangéliumának 22. fejezetében, adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Fizettek adót, tisztelték a császárt, mint elöljárót, de egyedül Jézust imádták Istenként. Mást nem voltak hajlandóak imádni, más előtt nem voltak hajlandóak meghajolni. Ma nagyon kevés gyülekezet lenne, ahol a mártírságot, a meghurcoltatást, akár a halált is vállalnák Jézusért. Kevesen vannak azok, ahol a minden körülmények között hűséges, maradok hozzád lelkület van emberekben Jézus iránt. A szmírnaiakban nagyon mély elköteleződés volt, és ennek meglett az ára. Az egyik az, hogy sokaknak vértanúságot kellett szenvedni, de a másik, hogy Jézus ezt a hűséget jutalmazta. Ezért nagyon véssük a szívünkbe azt a mondatot, amit ő mondott, amit már említettem, de álljon itt ismétlésképpen, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Jézus ezt a hűséget kívánja tőlünk. Ahogy ő is hűséges maradt a halálig, mégpedig a kereszt halálig, úgy mi is ebben a hűségben maradjunk ő iránta. És erre utal Jézusnak az a mondata, ott a 8. versben, aki halott volt és életre kelt. Az a Jézus mondja ezt, aki végigment már azon az úton, amelyre a szmírnaiak csak most lépnek rá. Jézus szavában a reménység fejeződik ki, hogy ő halott volt, de az Atya életre keltette őt. Tehát azokat is életre kelti majd, akik Krisztusban új életet nyertek. Lehet, hogy ezt a testi életet el tudják venni, meg tudnak fosztani ettől az élettől. Testi szenvedés, nyomorúságot tudnak okozni, de vegyük komolyan Jézus szavát, amikor azt mondja, ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elpusztíthatja a gyehennában. A császár elveheti az életet, meghurcolhatja a keresztjéneket, oroszlánok elé vetheti azokat, akik nem hajlandók embereket imádni, de Isten életre fogja kelteni, akik hűségesek maradtak hozzá. És ezért bátorítja Jézus a szmírnaiakat, azt mondja, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. És a 11. versben pedig azt mondja, aki győz, annak nem árt a második halál. Mivel nekünk győztes Jézusunk van, ezért abban a győzelemben részesíti az övéit, amelyben ő is részesedett. A szenvedő gyülekezetet bátorítja, hogy maradjanak hűségesek a szenvedések közepette is, mert annak a hűségnek meg lesz a jutalma. A halál világában, amiben élünk, a győztes Jézussal azzal vigasztalja az övéit, hogy nem az élet az átmeneti, hanem a halál. Az élet végleges, a halál átmeneti. Azaz, akik Krisztusban vannak, azok, ha meghalnak is, élnek. Ezért mondja Jézus ott Máté evangéliumának 11. fejezetében, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Vagy János evangéliumának 5. fejezetében azt mondja Jézus, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. A halál tehát átmeneti, ezért mindenkinek át kell rajta esni, de az élet végleges azok számára, akik elfogadták Jézus Krisztust. A sátán ezt szeretné megfordítani az embernek a gondolkodásában és szívében, azt szeretné beletáplálni az emberbe a szenvedések között, a halál felé közeledve, hogy számára az élet átmeneti volt, a halál meg végleges. Aki így gondolkodik, az nem ismerte meg Jézust, és nem ismerte meg az ígéreteit sem, amit itt olvashattunk. Mint minden levélben, itt is olvasható az a szófordulat, hogy tudok. Azaz Jézus mindent tud, és Jézus mindent lát. Tudja a gyülekezet nyomorúságát, és tudja a gyülekezetnek a szegénységét. Nagyon érdekes, hogy a görög nyelv az két szót használ a szegénységre. Az egyik azt jelenti, hogy koldus szegény, szórul szóra, koldus szegény. A másik olyan szegény emberre vonatkozik, akinek két kezé munkájából kell megélnie. Itt Jézus, nagyon érdekes, a ptoheáin szót használja, ami azt jelenti, hogy koldus szegény. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, azaz koldus szegénységedről. A kegyes király koldusa gazdagabb lehet, mint a maga munkájából élő szegény ember. Mit jelent ez? Amit Luther Márton is felismert. Jézus arra utal, hogy koldus szegény állapotban vagyunk, és ezt ismerte fel Luther, azt mondja, ott a halálos ágyán így imádkozott, a kezedbe ajánlom lelkemet, te váltottál meg engem, te hűséges Isten. Koldusok vagyunk, ez így igaz. És ezért olyan megrendítő, hogy Luther Márton így fejezi be életét, pályafutását, utolsó óráiban ezekkel a szavakkal imádkozva, koldusok vagyunk, ez így igaz. És ezért mondja Jézus a boldog mondásokban is, azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, itt a ptohoi szót használja, koldus szegények, mert övék a mennyek országa. Koldus szegények, mert ők érzik igazán, hogy Jézusra vannak utalva. Koldus szegénység, azaz kiszolgáltatottság, hogy ki vagyok szolgáltatva. Ahogy a koldus is ki van szolgáltatva annak, aki adományt akar adni, vagy fel akarja őt emelni, vagy segíteni akarja őt, ugyanúgy ebben a ráutaltságban rá vagyunk utalva Jézusra. És ezek az ilyen emberek, ezek a koldus szegények érzik igazán az Istenre való utaltságot, a ráutaltságot. A szmírnaiak ebben a ráutaltságban élték az életüket, és ez igazi gazdagságot jelentett, ezért mondja Jézus, hogy pedig gazdag vagy. Azt mondja, hogy tudok a te nyomorúságodról, tudok a te szegénységedről, pedig gazdag vagy. A Jézusra utaltság teszi az embert igazán gazdaggá. Amikor rádöbbennek arra, hogy semmink sincsen, amit ne tőle kaptunk volna. És akkor lehetek igazán boldog és gazdag, ha ebben a koldus szegény állapotba kerülök. Jézusra hagyatkozom, és így tudom megélni a mindennapokat. A nyomorúságot, a szenvedést, a megpróbáltatást csak ebben az állapotban lehet átvészelni. És erre készíti fel az övéit Jézus, amikor azt mondja nekik, ne félj attól, amit el fogsz szenvedni, íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Tudjátok, a hit próbája nem a keresztény élet, a kényelmes keresztény élet, hanem a szenvedés, a nélkülözés. Hányan élnek képmutató életet, hányaknak más a vasárnapi életük, és a hétköznapi életük, hányan másképpen élnek a gyülekezetben, és másképpen élnek otthon vagy a munkahelyen. Tudjátok, a mágián, amikor éppen gyújtani készülnek, vagy a börtönben, a hideg, hűvös falak között eltűnik minden képmutatás. A hit próbája amikor nincsen semmi és nincsen senki, amikor nem tudod magad megjátszani, nem tudsz állarc mögé bújni, amikor már nincsen semmi magyarázkodás, amikor csak az életedről van szó. Jézus azt mondja, ne féljetek attól, hogy próbát kell kiállni. Márpedig próbát kell kiállni. Az összes képmutató kihullott a próbák sorából, hajótörést szenvedtek a hitben, és a hitük csak addig tartott, amíg áldozatot nem kívánt. És tudjátok, ma a kereszténységnek az egyik legnagyobb problémája, hogy nem tud áldozatot hozni, nem tud lemondani, nem tudja letenni az életét. És a hit próbája az, hogy vajon tudsz-e áldozatot hozni. Aki azt gondolja, hogy a Jézus követés nem jár szenvedéssel, próbákkal, az nagyon téved. A szavak, a gúny, a megvetés mágiájával jár a hit. És olykor a fizikális meghurcolással, ezzel jár a hit. És aki azt gondolja, hogy nem ezzel jár, az nagyon téved. Tudjátok, miért terjedt el olyan gyorsan a Római Birodalomban a kereszténység? Mert azok, akik Jézusban hittek, azok komolyan vették, hogy a Krisztus követés áldozattal, szenvedéssel, próbákkal jár, és nem hátráltak meg akkor sem, amikor az életük volt a tét. Egy kontrasztra azért hadd hívjam föl a figyelmeteket. A Római Birodalomban óriási kiterjedésű volt, óriási kiterjedésű az akkori Római Birodalom. Néhány évtized alatt elsöprő módon terjedt el a kereszténység. Egészen Hispániáig, a mai Anglia területéig sorba alakultak keresztény gyülekezetek, közösségek, mert a keresztények tudták azt, hogy a hit, a Krisztusba vetett hit az áldozattal jár. És tudjátok, hogy ma Európában, különösen is Nyugat-Európában miért ábrándulnak ki a kereszténységből? Azért, mert egyre kevesebben vannak azok, akik ezt az áldozatot megmerik hozni. Akik az életüket le tudják tenni. A Római Birodalomban terjedt, Európában pedig visszaszorul. Nem csupán az egzisztenciájuk, a kényelmük, hanem az életük az, ami próbára lett téve. Ma nagyon sokan hitbeli hajótörést szenvednének el, mert sokan még a kényelmüket, az idejüket, az anyagiakat sem tudják letenni, nemhogy az életüket. Sokszor elhangzott már ezen a pulpituson, de talán még egyszer hadd hangozzék el, hogy a mai kereszténységnél addig nincs baj, amíg abból a komfortzónámból nem mozdítanak ki. És mihelyest ki kell mozdulni, akkor inkább sok mindenről lemond. Lemondanak a gyülekezetről, lemondanak az igeolvasásról, lemondanak az imádságról, mert ki kell mozdulni abból a kényelmi zónából. Mert esetleg korábban kell fölkelni, hogy az igével tudjuk kezdeni a napot, hogy imádkozni kell, hogy össze kellene kulcsolni a gyermekeink kezét. Igen, ez a kényelmi zóna, ez nagy úr tud lenni itt Európában. És milyen jó, hogy a szmírnaiak nem így gondolkodtak, hanem az életük sem volt drága, mert annyira szerették Jézust, és annyira ragaszkodtak ő hozzá. Jézus azt mondja, ne félj. Ne félj letenni az életedet, a kényelmedet, az álmaidat, az elképzeléseidet, a vágyaidat, az idődet, az anyagiakat. Ha ezeket félted, akkor mi lesz az életeddel, amikor lehet, hogy azt kell letenni? És tudjátok, ma Európában már nem és még nem, most ebben a már nem és még nem időszakban élünk. Tudjátok, Európában már nem és még nem kell az életünkkel fizetni nekünk keresztényeknek. Néhány évtizeddel ezelőtt egyik pillanatról a másikra munkatáborokba meg a gulágon kötöttek ki lelkipásztorok, akik nem voltak hajlandóak behódolni, és gyülekezeti tagok, és lehetne sorolni, hogy hányan végezték munkatáborokba, vagy Szibériába, vagy különböző helyeken, jobb esetben az Andrássy út 60-ban, de itt a jobbat azt idézőjelbe teszem. De el fog jönni, és ezt nem én mondom, és nem fenyegetésből mondom, hanem azért, mert az Isten igéje beszél erről, hogy jönnek majd idők, az utolsó időkben, csak azért rövidülnek meg, mert még a választottakat is nagyon megpróbálja. Jönnek majd nagyon nehéz idők, amikor újra az életünkbe fog kerülni az, hogy Jézust követjük. Volt ilyen idő, és lesz ilyen idő. Most abban a már nem és még nem időszakban élünk, és ez úgy el tud bennünket kényelmesíteni. Olyan kényelmesek tudunk lenni. Úgy bele tudunk süppedni a hitnek a foteljébe, abba a komfortzónába tudjuk élni az életünket, de vajon mi lesz akkor, amikor nem az egzisztenciánk, nem az anyagiunk, nem az életünk, hanem a hitünk kerül próbára. Vajon le tudjuk-e tenni az életünket? A római birodalomban sok Jézust követő még az életét sem kímélte, és ezért sokak szemében olyan hitelessé vált az ő életük, hogy milyen hit lehet az, ki lehet az a Jézus, tették föl sokan a kérdést, ki lehet az a Jézus, akiért még az életüket is leteszik. Akik ott énekelnek az arénákban, miközben várják a kiéheztetett oroszlánokat, és sokan tudjátok, ezen megrendültek. Megrendültek. Ahogy megrendült ez a százados is egy kivégzés alkalmával, amit feljegyeztek az ókorból, engedjétek meg, hogy megosszam veletek ezt a történetet, ezt a megrendítő történetet. Élt egy férfi, Néró császár uralkodása idején, egy pogány százados volt ő, és ennek a pogány századosnak a seregében szolgált 5 keresztény katona, akik a legvitézebb harcosok voltak, és a legtöbb kitüntetést kapták. Amikor ezeket a hű keresztény katonákat a császár valamilyen áruló segítségével leleplezte, akkor ezeket is a többi keresztényel együtt a színe elé állította. Először odaültette őket a Circus Maximusba, nézzék végig, ahogy a keresztényeket behajtják az amfiteátrumba, ahol aztán rájuk küldik a 3 napja éheztetett oroszlánokat, vadállatokat, akik széttépik őket. Amikor ez a százados, ez a pogány hallja és látja, hogy ezek micsoda bátorsággal mennek a halálba, és milyen döbbenetes az, hogy dicsérő énekeket énekelnek az utolsó perceikben is, akkor megkérdezi a katonáitól, hogy mit énekelnek ezek az emberek. Azt mondták, dicsőítik a mi Istenünket. Azt kérdezi, aki engedi, hogy ezek most itt meghalljanak. Micsoda erő van ebben, mondja a százados. Annyira megrázta ez az egész, hogy végül, amikor valakinek a hibájából 5 kereszt helyett 6 keresztet állítottak föl, mert Nérónak új ötlete támadt, hogy mágián égette meg azt az 5 katonát, és amikor ott volt a 6. kereszt, és nem tudták, hogy kimenjen fel rá, akkor azt mondta Néró ennek a századosnak, 10 percen belül gondoskodjál egy emberről. Akkor ő maga ment a keresztre. Mert azt kérdezte, hogy ennek a kegyetlen és gonosz embernek szolgáljak én az életemmel. És odaadta magát annak az Istennek, aki csak a katonai hű tanúskodásukon keresztül ismert, akiket látott a halálba menni. És tudjátok, így jelenik meg ez a csodálatos hűség. Azt mondja Jézus, ne féljetek, próbát álljátok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. A 10 nap nem egy olyan időhatározó, ahol a 10 napon van a hangsúly, hanem azon, hogy még a próbák is Isten kezében vannak. A szenvedésnek kulcsa és időmérője is nem a sátán kezében, hanem az Úr Jézus kezében vannak. Ő az, aki kezében tartja ezt a világot, a személyes életeket, a szenvedőket és a nyomorúságban lévőket. Hadd idézem Tertullianust, szintén egy egyházatyát, olyan volt ő is, mint Polikárposz. Tertullianus egyszer azt mondta, látva itt ezeket a mártírokat, hogy hogyan viszik az arénákba, hogyan szaggatják szét az oroszlánok, látva a mártíroknak a hűségét, Tertullianus volt ez az egyházatya, aki azt mondta, hogy a keresztjének vére magvetés lett. És nem így volt. Minél inkább próbálták kiirtani a kereszténységet, annál inkább terjedt. És nem így volt, ahogy Tertullianus mondta, hogy a keresztjének vére magvetés lett, hogy hintették a magot, és aztán hányan jutottak hitre, és hogyan terjedt el a kereszténység. Igen, a szenvedésnek kulcsa és időmérője Isten kezében van. És azzal bátorítja a benne bízókat, hogy maradjanak hűek, és akkor az élet koronáját kapják, ami semmivel sem ér fel. Ebben az életben hervadó babérkoszorúkat kaphat az ember, lépdelhet a karrier létráján, szerezhet hírnevet, kaphat elismerést, de mit ér, ha egy pillanat alatt elveszik minden? Jézus azt mondja, neked adom az életnek koronáját. Valami olyat, amit soha senki sem vehet el. A szmírnai gyülekezet szenvedő gyülekezet volt, akiknek sok próbát kellett megélniük, de így már érthetjük, hogy Jézus miért nem említ panaszt a gyülekezettel szemben. Nem bántja őket, bár nem hibátlanok, nem bántja őket, mert nagyon jól tudja és ismeri őket, de azt is tudja Jézus, aki bűneikért kapott sebeket, akit megvetettek, meghurcoltak, leköbdöstek, megöltek, hogy ő nem úgy bánik velünk, mint a világ. Ha a világ bánt is bennünket, ő akkor sem bánt. Ha mi hűtlenek vagyunk, ő akkor is hűséges marad. Mert ő szenvedett, ezért ő áll a legközelebb a szenvedő gyülekezethez, a szenvedő emberekhez is. A szenvedő Krisztus levele egy olyan szenvedő gyülekezetnek, akik szeretnének hűségesek maradni, kiállni a próbatételeket, és elnyerni az örök élet koronáját, amit Jézus ígért azoknak, akik hűségesek maradnak ő hozzá. A szmírnai gyülekezet megértette és a szívébe zárta, hogy a Krisztusért vállalt szenvedés olykor halállal jár. De ez átmeneti, mert a győztes Krisztus a végleges megkoronázott élettel ajándékozza meg azokat, akik szeretik őt, akik elfogadták őt, és akik hűségesek maradtak ő hozzá. Ezért álljon itt ez a mondat, vésődjön egészen a szívünkbe, amikor azt mondja Jézus, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen. Imádkozzunk. Uram, nem tudom, hogy mit fog hozni a jövő, kinek milyen élethelyzete lesz. Nem tudom, hogy milyen idő vár reánk. Azt látom, hogy a már nem és még nem időszakában vagyunk. De Uram, egyet szeretnék kérni, hogy mindig hűséges tudjak Te hozzád maradni. Jöjjön bármilyen veszedelem, bármilyen nehézség, próbatétel, soha se tagadjalak meg, hanem mindig tudjak ragaszkodni Te hozzád. És a nehezeket is úgy tudjam hordozni, mint ami tudom, hogy ideig, óráig való. Tudom, hogy még a szenvedés is a Te kezedben van. És tudom, hogy ezeken a szenvedéseken keresztül is akarod tisztítani az én hitemet. Uram, azért könyörgöm, hogy mindig hűséges tudjak lenni Te hozzád. És addurunk, hogy ez a drága gyülekezet közösség is lehet, hogy majd eljön az a pillanat, amikor
szenvedély gyülekezetté válunk majd mi is, mert olyan idők jönnek. De add, Urunk, hogy érted, jó szívvel tudjuk vállalni még a szenvedést, a próbatételeket is. És add, Urunk, hogy ki tudjuk állni a próbát, nem tudjuk, hogy kinek-kinek mit hoz majd a jövő, a próba, a szenvedés az életében, de add, Urunk, hogy mindig ez a mondat lebeghessen a mi szívünkben, szemünk előtt, az az ígéret, amit te mondtál, hogy legyünk hűek, mint halálig, és te nékünk adod az életnek koronáját. Amen.